Ez a könyve szefoglaló Giulia Enders Gut, The Inside Story of Our Body és Most Underrated Organ című könyve alapján készült. A Giulia Enders által írt bélügyek alapos bevezetés a legújabb tudományos felfedezésekbe és elméletekbe arról, hogy mi történik az emberi szervezet emésztőrendszerében, a lenyeléstől az emésztésig. A rendszer alapvető felépítésével kezdve Enders elmagyarázza az emésztőrendszer minden egyes részének funkcióját a nyelvmanduláktól a glikokalkszig, és azt, hogy mindegyik hogyan támaszkodik a másikra. Azt is elmagyarázza, hogy ezek a részek milyen módon működhetnek rosszul, a tünetekkel, valamint az új és a régi kezelési módokkal együtt. Az olyan rendellenességeket, mint a savas reflux, az autós rosszullét és a bakteriális túltengés, részletesen ismertetjük, valamint azt is, hogy hogyan működik a kezelésük. A legújabb kutatások szerint a bélrendszer szélesebb körű hatást gyakorolhat a testre és az agyra, mélyen a kockázatos viselkedés vagy a depresszió lehetséges okozójaként. A bélrendszert korábban elszigetelt, nem intelligens rendszernek tekintették, de ahogy egyre több kutatás vizsgálja a rendszert, úgy tűnik, lehetséges, hogy a bélrendszer szinte egy másodlagos agy, amelyre az immunrendszer támaszkodik. A bél a méhen belül steril rendszerként kezdi meg fejlődését, és a születés módjától függően az ember attól a pillanattól kezdve elkezdheti a vastagbélben élő organizmusok egészséges vagy küzdő mikrobiomjának kialakulását, és 3 éven keresztül folytatja a mikrobiom kialakulását. A mikrobiom minden egyénnél egyedi, és valakinek a bélflórájából vett minta olyan dolgokat mutathat meg, mint a valószínűsíthető jövőbeli betegségek. A mikrobiom számos testi furcsaság, többek között a súlygyarapodás és az asztma oka lehet. Kialakulása függ az étrendtől, a mikrobáknak valókor a gyermekkori kitettségtől, a folyamatos mikrobaexpozíciótól, a környezet tisztaságától vagy szennyezettségétől, valamint attól, hogy az illető milyen probiotikumokat és prebiotikumokat fogyaszt. A bélrendszerre való odafigyelés összességében jobb egészséget jelenthet. A legfontosabb tudnivalók. Az emberi emésztőrendszer kutatásában a közelmúltban elért néhány fejlemény a széleskörű orvosi megértés felé halad. Másrészt más gyakori rendellenességek, például az allergiák okai még mindig viszonylag rejtélyesek. A bélrendszer komplexitásában, idegi sűrűségében, sokféleségében, valamint a viselkedés és az érzelmek irányításában az aggyal vetekszik. Az emésztőrendszer és az idegrendszer szorosan összekapcsolódik. A bélrendszer és az allergia területén tett legújabb felfedezések innovatív új kezelésekhez vezetnek, és jobban kimutatják, hogy a jelenlegi kezelések miért működnek vagy nem működnek. Az immunrendszer működése és egészséges fejlődése születéstől kezdve a bélrendszerre támaszkodik. Az immunsejtek a bélrendszert használják a védelmi rendszerük gyakorló terepeként, és a bélrendszer saját védekező mechanizmusokkal rendelkezik, hogy megakadályozza az immunrendszer túlterhelését. Az emberek a mindennapi emésztésétől kezdve a betegségek megelőzéséig mindenben a test mikrobáival való szimbiózisra vannak utalva. Az étrend hatással van a bélben lévő mikrobákra, ami hosszabb távon befolyásolja a szervezetet, mint az egy nap alatt elfogyasztott vagy elégetett kalóriák. A legújabb kutatások azt mutatják, hogy néhány korábbi, szilárdan vallott igazság a baktériumokról, a tisztaságról és a betegségek kezeléséről pontatlan vagy kontraproduktív volt, különösen a baktériumok démonizálása és a higiénikus életterek megszállottsága. A bélrendszer egészsége a korai csecsemőkori egészség, a probiotikumok és a prebiotikumok fejlődő eredménye. A probiotikumok és prebiotikumok pozitívabb vagy tartósabb hatást fejtenek ki, ha az élelmiszerekben fogyasztják őket, nem pedig kiegészítőkön keresztül. A székletürítés és a puffadás megbeszélése az egészségügyi szolgáltatókkal nehéz lehet a társadalmi tabuk miatt, de ennek megtétele és a dolgok nyomon követése például az, hogy valaki milyen gyakran megy a mosdóba fontos lépések a bélrendszeri és azon túli betegségek diagnózisának felállítása felé. A szerző stílusa. A bélügyek egy eleve bonyolult témáról szóló könyv, amelybe sok viccet is beépítettek. Enders nem szalasztja el a lehetőséget, hogy az utóbbit az előbbi félelmetes voltának enyhítésére használja fel. Az írást megszórják a viccek, amelyeket az angol változatban jól lokalizáltak az eredeti németül íródott. Enders a humort és az alkalmi emotikonokat arra használja, hogy az olvasót arra ösztönözze, hogy értékelje a test szorgalmasan dolgozó rendszereit, vagy hogy szóba hozzon egy olyan kellemetlen témát, mint a székletürítés vagy a puffadás. Az írásmód nagyon laza, még akkor is, ha a szöveg tudományos tanulmányokat foglal össze, részletesen leírja az élettani folyamatokat, és elmagyarázza az orvosi kezelésekhez kapcsolódó kémiai reakciókat. Néhány ilyen részletes rész elég alapos ahhoz, hogy bármelyik olvasó megkapja az összes tényt, ami egy-egy testi funkció megértéséhez szükséges. Anders általában kerüli a szakzsargont, és egyszerűbb beceneveket használ az összetett orvosi nevekkel rendelkező dolgokra. Rengeteg testrész, mikroba és vegyi anyag megszemélyesítésével foglalkozik. Az illusztrációk egyenletesen oszlanak el a könyvben, és tartalmaznak néhány szó szerinti ábrázolást a szövegben szereplő fogalmakról, például egy térképet az egyes agyi régiók általános rendeltetéséről, valamint viccesebb karikatúrákat, amelyek a testrészeket személyesítik meg. A szöveghez hasonlóan az illusztrációk sem zárkóznak el a szöveg középpontjától. Több rajz is tartalmaz székletet vagy WC-n ülő személyeket. A fejezetek zökkenőmentesen mennek át egymásba. A szöveg áramlását megőrzi, hogy a szövegben nincsenek jelölő idézetek. A forrásjegyzék a könyv végén, sorrendbe rendezve olvasható. Első az allergiák és érzékenységek rejtélyei. Az emberi emésztőrendszer kutatásában a közelmúltban elért néhány fejlemény a széleskörű orvosi megértés felé halad. Másrészt más gyakori rendellenességek, például az allergiák okai még mindig viszonylag rejtélyesek. Az emberi test sok szempontból még mindig ugyanolyan rejtély a tudományos világ számára, mint a tengerfenék és a világűr, beleértve az idegrendszer működését és az emésztőrendszer összetételét és működését. A tengerfenékkel és a világűrrel ellentétben azonban a test tanulmányozása általában kevésbé költséges, és a téma könnyebben hozzáférhető. Amikor a tudományos közösség a test egy-egy rejtélye felé fordítja a figyelmét, néha jelentős előrelépéseket tesz. Például a triptofán és a hangulatszabályozó szerotonin közötti kapcsolatról, valamint a fruktózintolerancia és a depresszió közötti kapcsolatról kialakuló ismeretek újszerűek, de már is hullámokat vetnek az orvosi közösségben. Ez a felfedezés összekapcsol egy pár forró orvosi témát, a depressziót és a fruktózt az étrendben oly módon, amely hozzájárul a jövőbeli kezelési lehetőségekhez. Még mindig vannak olyan fiziológiai rejtélyek, amelyeket a kutatók és a közvélemény jelentős figyelme ellenére egyelőre nem sikerült megoldani. A gyermekeknél minden eddiginél nagyobb arányban fordulnak elő allergiák, és egyre több ember állítja, hogy érzékeny az olyan anyagokra, mint a glutén, holott kevés orvosi konszenzus létezik ezen állítások alátámasztására vagy cáfolatára. Az allergiák és egyes érzékenységek tünetei antihisztaminokkal és adrenalinnal kezelhetők, de a rendellenességek okainak megértése még mindig olyan minimális, hogy a kiváltó okok kezelése csak találat vagy hiba lehet. A Bélügyek című tanulmányban kiemelt új kutatási irányvonalak mentén végzett további tudományos vizsgálatok hamarosan áttörést hozhatnak az allergia kutatásában, hasonlóan a triptofán és a fruktóz kutatásához. Második a bélrendszer, mint másodlagos agy. A bélrendszer az aggyal vetekszik összetettségében, idegi sűrűségében, sokféleségében, valamint a viselkedés és az érzelmek irányításában. Az emésztőrendszer és az idegrendszer szorosan összekapcsolódik. Aki már gondolkodott azon, hogyan érzi magát egy bizonyos étkezés után, az már ismeri a különböző hatásokat, amelyeket az étrend a mentális egészségre gyakorolhat. A cukor hiperaktívvá teheti a gyerekeket és a felnőtteket, illetve energiazuhanást okozhat. Az egészségtelen étrendről az egészségesre való áttérés jelentős javulást eredményezhet a hangulatban és az energiaszintben. A nélkülöző diéta ellenkező eredményt hozhat, a fogyókúrázót ingerlékenyé vagy depressziósá teheti. Anders a bél és az agy közötti, kevésbé hétköznapi értelemben vett kapcsolatot javasolja. A bélrendszer valójában másodlagos, vagy kiegészítő agyként szolgálhat, mivel oly sok kérdező, tanulási tevékenységet végez, és számos csatornán keresztül képes jeleket közvetlenül az agyba továbbítani. Az agy jó okkal elszigeteltebb a testtől, míg a bél feltárja és figyelemmel kíséri a testállapotát. Ez előnyökkel jár az agy számára, valamint talán a bél vágyainak kommunikálásával, de ennek a hálózatosodásnak hátrányai is lehetnek, például lehetővé teszi, hogy a paraziták például a toxoplázmák indokolatlanul befolyásolják a viselkedést. A bél és az agy közötti kapcsolatok alaposabb megértése több rejtélyt ad a tudósok számára azáltal, hogy több kutatási vektort biztosít számukra, amikor megpróbálnak eljutni egy probléma gyökeréhez. Az orvosok számára viszont több előnyt biztosít azáltal, hogy kevésbé közvetlen módszereket kapnak a korábban csak az agyban létezőnek tartott problémák kezelésére. Ezeknek az összefüggéseknek a kihasználása azt jelentheti, hogy a jövőben egy rendellenesség kezeléséhez a feltáró műtét elvégzése előtt az emésztési problémák kezelésére is szükség lehet. Harmadik a gyógyszerek és kezelések valódi hatásai. A bélrendszer és az allergia területén tett legújabb felfedezések innovatív új kezelésekhez vezetnek, és jobban megértik, hogy a jelenlegi kezelések miért működnek vagy nem működnek. Az olvasók meglepődhetnek, amikor Enders írásán keresztül megtudják, hogy milyen sok rendellenességre írnak fel rendszeresen kezeléseket, amelyeket azonban alig értenek. Az orvost felkereső beteg valószínűleg azt szeretné hinni, hogy az orvos egészen a biokémiai szintig érti, hogy miért jobb az egyik tabletta egy rendellenességre, mint a másik, de a valóságban egyes gyógyszereket a tesztelés során felfedezett hatások miatt írnak fel, nem pedig az eredetileg tervezett hatásuk miatt. Egy híres példa erre az aszpirin, egy fájdalomcsillapító gyógyszer széleskörű használata a második szívroham megelőzésére. Néhány más kezelés azért vált a betegségek kezelésének standardjává, mert népi gyógymód volt, vagy mert a kutatók meglepő kapcsolatot fedeztek fel az életmód, a hely, vagy a táplálkozás és a betegséggel szembeni ellenálló képesség között. Kevés széles körben ismert gyógymódot fejlesztettek ki azért, mert a tudósok kitalálták az ideális megoldás formáját, majd olyan anyagot kerestek, amely megfelel ezeknek a kritériumoknak, ahogyan egy mérnök is kidolgozhat egy mechanikai megoldást. Ahogy Enders elmagyarázza, az antidepresszánsok gyakran működnek, de senki sem tudja teljesen biztosan, hogy miért. Az antidepresszánsok különböző testrendszerekre gyakorolt hatásának alapjának megtalálása olyan áttörést jelentene, amely hatékonyabb, kevesebb mellékhatással járó kezelésekhez vezethetne, így a megoldás nagyon fontos lenne. Az antidepresszánsok működésének egyes modelljei arra utalnak, hogy a depresszió jobb kezelése nem az agyban, hanem a bélben létezhet. Hasonlóképpen, az emberi fiziológia olyan modellje, amely jobban megmagyarázza az utazási betegséget, megmagyarázhatná, hogy egyes embereknél miért enyhülnek a tünetek, ha gyömbért fogyasztanak vagy egy nyomáspontot stimulálnak, és ezután egy lépcsőfokot jelentene az említett alternatív gyógymódok hatékonyabb átételéhez vagy az orvosi kezelés mellékhatásainak megelőzéséhez. Negyedik a bélrendszer és az immunrendszer partnersége. Az immunrendszer működése és egészséges fejlődése a születéstől kezdve a bélrendszerre támaszkodik. Az immunsejtek a bélrendszert használják a védelmi rendszerük gyakorló terepeként, és a bélrendszer saját védekező mechanizmusokkal rendelkezik, hogy megakadályozza az immunrendszer túlterhelését. Az immunrendszernek és a fertőző betegségek megelőzésének jótékony hatású élelmiszerekkel kapcsolatos tanácsokat könnyű megtalálni. A világ különböző részein a gyomorhurut ellen gyakran ajánlott gyógymódok közé tartozik a nyers fokhagyma, a burgonya és a csirkeleves. Az olyan összetevőket, mint a citrom, a gyömbér és a méz, a légúti fertőzések megelőzésére ajánlják az immunrendszer erősítése vagy az elkapott betegségből való gyorsabb felépülés révén, ezek a tanácsok általában tapasztalatokon alapulnak, és generációkon át öröklődnek anélkül, hogy alaposan megértenénk, miért működnek. A citrusfélékkel kapcsolatos gyógymódok gyakran a C-vitamin és az immunrendszer közötti kapcsolatra támaszkodnak. Enders írása a bélrendszer és az immunrendszer közötti kapcsolat másfajta megértését jelzi. Egyrészt az immunsejtek felelősek a szervezet vércsoportjának érvényesítéséért, és a vércsoport a csecsemő bélrendszerének mikrobákkal való kolonizációjára válaszul alakul ki. A vércsoport hasznos jelzőt ad az immunsejtek számára arról, hogy mi tartozik a szervezetbe, és mi az, amit ki kell üríteni. Amint azt a teljesen steril környezetben született és nevelkedett egerek bizonyítják, a bélmikrobák nélküli élet során még a kisebb fertőzésekre adott immunválasz is súlyosan károsodik. A bélnek megvannak a maga eszközei arra, hogy az immunrendszernek ne legyen túl sok dolga, beleértve az emésztőrendszer nyálkahártyáját, amely megakadályozza, hogy a mikrobák túl közel kerüljenek a testsejtekhez. Ezen kívül a jótékony baktériumok magas populációjával rendelkező egészséges bélrendszerben kevesebb hely áll rendelkezésre a káros mikrobák számára. A bélrendszer és az immunrendszer közötti partnerségnek sok értelme van, figyelembe véve, hogy az emberi szervezet a táplálékbevitel révén naponta rengeteg tömeget fogyaszt el. Ha az immunrendszer nem állna ilyen szoros kapcsolatban az emésztőrendszerrel, akkor kihagyna egy lehetőséget és egy jelentős hordozót a fertőzésre. 5. Az egészséges mikrobiom. Az emberek a mindennapi emésztéstől kezdve a betegségek megelőzéséig mindenben a test mikrobáival való szimbiózisra vannak utalva. Az étrend hatással van a bélben lévő mikrobákra, ami hosszabb távon befolyásolja a szervezetet, mint az egy nap alatt elfogyasztott vagy elégetett kalóriák. A bélmikrobiomjukkal való kapcsolatukkal kapcsolatban összezavarodott emberek számára hasznos lehet elképzelni, hogy egy 4-5 kilós háziállatot tartanak maguk körül a nap 24 órájában, amelyet etetni kell. Azt teszi, amit egy ember is ehet, az etetése alapján változik, és teljesen olyan egyedi, mint a gazdája, ugyanakkor bizonyos kategóriákba sorolhatók. Cserébe azért, hogy gondoskodik erről a házi állatról, a tulajdonos jobb emésztést, betegségekkel szembeni ellenálló képességet és helyzetfelismerőbb agyat kap. Ha valaki egy olyan szimbiózisra gondol, amelyben mindkét fél ad valamit a másiknak a védelemért vagy a táplálkozásért cserébe, akkor két ilyen elrendezésű állatra gondolhat, például a bohóchalra és a tengeri anemonra. A bohóchal hulladékai táplálják a tengeri anemonákat, a tengeri anemonák szúrós indái pedig védik a bohóchalat. Az ember és mikrobiomja közötti ilyen típusú kapcsolat kölcsönös előnyei ugyanilyen fontosak, ha nehezebb is elképzelni az emberi testben lévő biom mérete és a mikrobiomot alkotó szervezetek sokfélesége miatt. A hasznos bélmikrobák táplálásával és biztonságban tartásával az emberek vitaminok és szükséges vegyületek további kimenetét kapják, mivel az immunrendszer a káros baktériumoknak való kitettség révén edződik. Ha a mikrobiomot hosszú távon jól gondozzák, az emberek a rákos megbetegedések alacsonyabb arányának, a könnyebb testsúlykezelésnek és esetleg a Parkinson-kór kockázatának csökkenésének előnyeit élvezhetik. Egyes mikrobiális redinesek kockázatot hordoznak, mint például a Salmonella vagy a Helicobacter pylori, ezért a bélmikrobiom gondozása magában foglalja a kockázatos bérlők azonosítását és kilakoltatását is. 6. A túlzott higiénia előnyei és hátulütői. A legújabb kutatások azt mutatják, hogy néhány korábbi, szilárdan vallott igazság a baktériumokról, a tisztaságról és a betegségek kezeléséről pontatlan vagy kontraproduktív volt, különösen a baktériumok démonizálása és a higiénikus életterek megszállottsága. Az emberi tisztaság generációk óta általában egy irányba, a sterilebb környezetek felé halad. Ennek az irányzatnak az alapgondolata az a felfedezés volt, hogy a környezetben lévő kórokozók okoznak bizonyos betegségeket, de az a felfedezés, hogy egyes betegségeket a baktériumok belső hiánya is okozhat, a feje tetejére állította ezt az elképzelést. Az utóbbi generációkban gyakoribbá vált betegségek, köztük az asztma, gyakrabban hozhatók összefüggésbe a túlzottan tiszta gyermekkori környezettel. Ezek az ellentétes koncepciók kevés választ hagynak az embereknek arra, hogy mi az ideális tisztasági szint, vagy hogy szabad-e egy gyereknek megengedni, sőt, bátorítani kell-e, hogy koszt tegyen. Az immunrendszer ellenálló képességének kialakítása azáltal, hogy a gyerekeknek megengedjük, hogy együtt játszanak, már széles körben elfogadott gyakorlat, különösen, ha olyan betegségekről van szó, mint a bárányhimlő. A legtöbb felületi baktériumot elpusztító tisztítószer használata azonban még mindig a legjobb megoldásnak tűnhet. A kevésbé erős tisztítószerek vagy a fertőtlenítőszerek mellőzése a tisztítószergyártók által támogatott szabványhoz képest szülői hanyagságnak tűnik, de az eredmény az lehet, hogy a gyermekek életük során egészségesebbek lesznek. Az egészségügyi szolgáltatóknak is meg kell változtatniuk a betegek kezelésével kapcsolatos megközelítéseiket, mivel a bizonyítékok összességében a több hasznos baktériumnak kedveznek a kevesebb baktériummal szemben. Az antibiotikumok kíméletlenül bánnak a test mikrobáival, gyakran a beteg javára, mivel képesek véget vetni egy életveszélyes fertőzésnek. A mellékhatás azonban egy sterilizált bélrendszer, amelyben csak a gyógyszerrezisztens baktériumok maradnak, és ezt tetézik azok a baktériumok, amelyekkel a beteg a klinikai környezetben találkozik. Elméletileg a beteg veszélybe kerülhet, ha rossz baktériumokkal kerül kapcsolatba. Mivel az antibiotikumok olyan fontos eszközt jelentenek a betegek kezelésében, és a steril környezet létfontosságú a betegségek terjedésének megállításához a kórházakban, szükség van egy olyan megoldásra, amely biztosítja, hogy a betegek belei is meggyógyulhassanak. 7. A probiotikumok és prebiotikumok fontossága. A bélrendszer egészsége a korai csecsemőkori egészség, a probiotikumok és a prebiotikumok fejlődő eredménye. A probiotikumok és prebiotikumok pozitívabb vagy tartósabb hatást fejtenek ki, ha élelmiszerekben fogyasztják őket, nem pedig étrendkiegészítőkön keresztül. A tápszerek használata a csecsemők táplálásában ugrásszerűen megnőtt az iparosodott országokban, amikor a nők egyre nagyobb számban kezdtek munkába állni. A kényelem egyértelmű. A baba otthon maradhat a babysitterrel vagy a másik szülővel, és az anya nem függ az anyatej pumpálásától olyan környezetben, ahol ez nem biztos, hogy könnyű. Ennek a kényelemnek az elfogadása részben azért történt, mert a tápszergyártók az anyatejjel azonosnak hirdették tápszereiket, eloszlatva ezzel azokat az aggodalmakat, hogy a tápszerrel táplált csecsemő esetleg nem lesz olyan egészséges, mint a szoptatott csecsemő. Az anyatej összetételének megismétlésére tett erőfeszítések ellenére a tápszergyártók számos olyan kulcsfontosságú összetevőt kihagytak, amelyek támogatták az egészséges bélmikrobiom kialakulását. A szükséges probiotikumok és prebiotikumok hiányát a kutatások összefüggésbe hozták bizonyos betegségek gyakoriságával és a tápszerrel táplált csecsemők testsúlykezelési problémáival. A császármetszéssel történő gyermekszülés is népszerűbb választás manapság, mint a történelem szinte bármely más időpontjában, ami szintén egy olyan tendencia, amely akadályozhatja a csecsemő fejlődő bélmikrobiomját. A császármetszést egyesek kényelmesebbnek tartják, mint a hüvei szülést, mivel egy adott időpontra lehet ütemezni. A hüvei szülés környezete azonban ellenőrzött módon csak jótékony baktériumoknak teszi ki a babát, így a bélmikrobiom már akkor elindul, amikor a baba a világra jön. A császármetszés során a baba nem kap ilyen ellenőrzött expozíciót, és nagyobb valószínűséggel kerül először kapcsolatba a kézzel vagy a szövetekkel, és veszi fel azokat a mikrobákat, amelyeket ezek hordoznak. Napjainkban egyre többen támogatják a természetes szülést és a szoptatást, mivel az orvosi bizonyítékok alátámasztják ezeket a választási lehetőségeket a kényelmesebbekkel szemben. Endez írása arra utal, hogy még a császármetszéssel szült vagy nem szoptatott csecsemők esetében is a pré- vagy probiotikus kiegészítők használata ellen súlyozhatja a szülés vagy a tápszer mikrobiális hátrányait. 8. A testi funkciók tabuja. A székletürítés és a puffadás megbeszélése az egészségügyi szolgáltatókkal nehéz lehet a társadalmi tabuk miatt, de ennek megtétele és a dolgok nyomon követése, például az, hogy valaki milyen gyakran megy a mosdóba, fontos lépések a bélrendszeri és azon túli betegségek diagnózisának felállítása felé. A gyerekek és néhány idősebb egyén kényszert érezhet arra, hogy minden testi funkcióját leírja mindenkinek, de a tizenévesek és a felnőttek gyakran nehezen osztják meg ezeket az intim részleteket egészségügyi gondozóikkal. Ezeknek a részleteknek a titokban tartása akadályozza az orvost abban, hogy diagnosztizálja a beteg betegségét, még a test más, a bélrendszertől távolinak tűnő részein is, mert előfordulhat, hogy az orvos egy másik, nem kapcsolódó betegségre gondol, és nem kérdez rá olyan, látszólag nem kapcsolódó információkra, amelyek a valóságban fontos támpontot jelentenek. Az emberi ürülék és a puffadás sok mindent elárul a testről, akár az állagában, akár a gyakoriságában rejlik a részlet. Mindez vitamin, vagy rostiányról, szociális szorongásról vagy parazitákról árulkodhat. A kihívást tovább fokozza, ha az orvos nem ismeri a bélrendszeri rendellenességek tágabb hatását más testi rendszerek betegségeire, például az asztmára. A salakanyaggal, viszketéssel vagy puffadással kapcsolatos információk átadása az orvosnak időpocsékolásnak és kínosnak tűnik, ha nem tudja, mit kezdjen az információval. A bélrendszerrel kapcsolatos szükséges beszélgetésekhez szükséges finnyásság leküzdése az orvosok számára is fontos, akik esetleg nem hozzák szóba a súlygyarapodást vagy a szagokat, mert félnek attól, hogy megsértik a beteget. Mivel egyes betegek védekezhetnek a méretük miatt, vagy korábban nem vették észre a rossz leheletet vagy a bűzös puffadást, az orvosoknak képesnek kell lenniük arra, hogy felhozzák ezeket a megfigyeléseket anélkül, hogy megbántanák a betegek érzéseit, ami ahhoz vezethet, hogy fontos tanácsokat hagynak figyelmen kívül. A bélrendszerrel kapcsolatos vizsgálatok intim jellegűek is lehetnek. A beteg esetleg idegenkedik a gondolattól, hogy aláveti magát egy vizsgálatnak, ha az olyan anyagok lenyelésével jár, amelyek lehetővé teszik az orvosok számára, hogy nyomon kövessék, hogyan mozog a szervezetben, és mikor hagyja el a szervezetet, aláveti magát egy kolonoszkópiának, vagy más módon kiteszi magát az orvosnak. Még, ha a vizsgálatok nem is előnyösebbek, mint a test más részein végzett vizsgálatok, például az elektródákkal való ülés vagy a futópadon való futás és a csőbe való belégzés, a bélvizsgálatok lehetnek a leglényegesebbek egy rejtélyes állapot diagnosztizálásához. Fontos emberek! Giulia Endez a németországi Goethe Egyetem gastroenterológus PhD hallgatója Frankfurtban. A Bélügyek című könyvet azután írta, hogy 2012-ben megnyert egy Science Slam versenyt, amelynek angolra lefordított címe God's Sweet Charm volt. Jill Endez tudományközpontú grafikus és egy tervezők és tudósok hálózatának alapítója. Ő Giulia nővére, és ő illusztrálta a könyvet. Ija Mechnikov Nobel-díjas ukrán tudós volt, aki az 1800-as évek végén és az 1900-as évek elején úttörő felfedezéseket tett az emberi testimmunrendszerével kapcsolatban. Robin Warren és Barry Marshall Nobel-díjas ausztrál tudósok, akik a 20. század végén a Helicobacter pylori baktériumnak az emberi emésztőrendszerre gyakorolt hatását tanulmányozták. A D. Bud Krieg neuroanatómus, aki a tudat eredetét tanulmányozza, és azt javasolta, hogy a bélrendszer szigetszerű kéregállománya az emberiség öntudatának forrása. Daniel Wolpert angol idegtudós, aki a tengeri csigák anatómiáját tanulmányozta, hogy meghatározza az agy funkcióját az állatok viselkedésében. A szerző perspektívája. Endez a könyv elején leírja motivációját, amely azzal függ össze, hogy egyáltalán miért kezdett el gastroenterológiát tanulni. Bőrgyógyászati problémákat tapasztalt, amelyekre kezelést keresett, eleinte sikertelenül. Majd kipróbált egy bélrendszer alapú kezelést. A gastroenterológia doktoranduszaként megnyerte a berlini Science Lemet a gastroenterológia komplexitásáról szóló előadásával. A bélügyek ezen az előadáson és Endös saját kutatásain alapul, amelyek a bélrendszer más rendszerekre gyakorolt hatásának széles körűségét vizsgálták, valamint az emésztőrendszer tanulmányozásával kapcsolatos jelenlegi kutatásokat a neurológia, az immunitás és a neonatológia területén.